Olcsár Márton, 6 éves evangélikus teológussal és feleségével, Jankával beszélgettek a mai lélekhangolóban. Ilyennek képzelted, és ezen a pályán képzelted el magadat gyermekkorodban, ahol most vagy?
Nem. Amikor fiatal voltam, 10 éves koromtól kezdve a történelem érdekelt a legjobban, és azt gondoltam, hogy történész leszek. Ennek megfelelően felvételiztem a Debrecen Egyetem történelem szakára, és amikor már 5 éve jártam oda, akkor hívott el az úr az ő követésére, akkor tértem meg, és 1,5 évvel később hívott el arra, hogy felvételizzek a teológiára.
Ez így nagyon egyszerűen hangzik, de mit jelentett számodra a megtérés és az elhívás?
A megtérés azt a döntést jelentette, amit Luther is mond, hogy az Isten megszólítja az embert, az ember pedig hittel megragadja a megszólítást. Ez nálam egy hosszabb folyamat volt. Megéreztem azt, hogy szükségem van az Istenre egy bizonyságtétel kapcsán, és rájöttem arra, hogy milyen nagy ereje van az önzetlen szeretetnek, amelyik nem kapni akar, hanem csak is adni akar. Rájöttem, hogy ez nekem is nagyon hiányzik az életemből, és nagyon szeretném. És ez egy 15 hetes folyamatnak a kezdete volt, amikor végigéreztem azt, hogy az Úr velem van, formál, utat mutat, és a végére jutottam el oda, hogy most már nem csak ésszel tudom elfogadni azt, hogy ő mit mond, hogy ő az én megváltóm, és meghalt értem a bűneimért, hanem szívvel is el tudom fogadni, és akkor egy hosszú beszélgetés végén ezt ki tudtam mondani, és imádkoztunk ezért, és ez volt az a pont, amikor megragadtam hittel valóban azt, amit az Úr nyújtott nekem.
Hogyan vezetett téged abban a 1,5 évben Isten odáig, hogy a szolgálatába akar állni, és ott hagyd az egyetemet, ami mondjuk az álmod volt gyerekkorod óta?
Úgy voltam vele, hogy nagyon jó, hogy az Isten elhívott, nagyon jó, hogy követhetem őt, viszont nem szeretnék túl nagy felelősséget. Mert a Bibliában is benne van, hogy akire kevesebb bízatik, attól kevesebbet kérnek számon, akire pedig több, attól többet, és én olyan jól el voltam a magam kis világában, hogy nekem nem kell sok felelősség, nekem ennyi elég. De aztán az Úr csak nem hagyott, és folyamatosan jöttek az ilyen igék és gondolatok és indítatások, hogyha én kaptam egy hatalmas ajándékot, az örök életet, mert üdvösségem van Jézus Krisztusért, akkor ezt jó lenne továbbadni. És hogyan lehet legegyszerűbben elmondani, hogyha lelkész vagyok? Hát ez volt az, ami 2006 őszére kiformálódott bennem. Aztán az Úrnak még nagyon sokat kellett dolgoznia azon, hogy valóban engedelmeskedjek, és elinduljak.
3-ason beszélgettünk feleségeddel, Jankával. Te Mártont ennek a lelki folyamatnak mely részén ismerted meg?
Mert templomban találkoztunk, és én akkor pont érettségére készültem, én pedig már javában a Debreceni Egyetemnek volt a hallgatója. Akkor ő már túl volt a megtérésre majdnem 1 évvel, de még nem adta be a jelentkezését a teológiára, és eleinte a kapcsolatunk mindössze annyiból állt, hogy történelemtételeket küldözgetett nekem e-mailen, hogy segítsen fölkészülni, amelyeket bevallom őszintén végül nem használtam, de a kapcsolat minden esetre megmaradt, és évekkel később ez erősödött.
Te hívő családból származol?
Leginkább úgy tudnám mondani, hogy eleinte édesanyám volt az, aki fontosabbnak tartotta azt, hogy esténként Bibliát olvassunk és templomba járjunk. Talán anya volt az, aki eleinte közelebb vitt minket Istenhez, és aztán édesapa csatlakozott hozzá, hála az Istennek. 3-4 évvel ezelőtt egy januári Biatorbágyi hétvégén történt az, hogy édesapám át tudta adni az életét az Úrnak, és nagyon jelentős és szemmel látható változások következtek az életében. Tehát már aznap este, amikor hazajött, látszott, hogy sokkal nyugodtabb, ő olyan markánsabb egyéniség volt mindig a családban, és nagyon sokat higgadt. Valahogyan magabiztosabb is lett a hit dolgaiban, és elkezdte a Bibliát is tanulmányozni.
Neked hogyan lépett az életedbe Jézus? Mikor érezted személyesnek vele már a kapcsolatodat? Vagy mikor vált ez szorosabbá?
Mindig tudtam azt, hogy hiányzik az a fajta személyes döntés, amivel én elmondhatnám azt, hogy örök életem van, és ez nagyon-nagyon aggasztott 17 évesen. Én református családból származom, és a Szentendre melletti gyerektáborban, inkább az már ifjúsági tábor volt, érintett meg úgy Isten, az a fölismerés, hogy én is visszanozhatom azt a szeretetet, amit tőle kapok. Ez egy óriási erejű érzés és egy átélt dolog volt ott azon a héten, és aztán az Úr folyamatosan formálta ki ezután bennem azt, hogy egyre több és több bűnömet meglássam és igyekezzek letenni elé, de azt gondolom, hogy ez a 2004 nyara volt az a fordulópont az életemben, ami után elmondhattam, és bizonyságot is tudtam tenni arról a családomnak és a barátaimnak is, hogy engem megváltottak, és most már biztonságban vagyok.
Ősszel kezded a 6. évet az evangélikus teológián, most gyakorlatilag tanulsz, Janka pedig ugye befejezte az egyetemet, és már dolgozik. Ez egy kicsit bizonytalan helyzetnek is tűnhet kívülről nézve. Hogyan éled ezt meg, hogy mik a feladataid, hogyan készülsz erre a hatodévre, ami majd jön?
Nagyon sokat imádkozunk mind a ketten azért, hogy oda kerüljünk, ahol az Úr szeretne látni bennünket. Persze van ötlet meg terv mindig, hogy hol éreznénk a legjobban magunkat, de lehet, hogy mi valamit kitalálunk, de az nem fog olyan jól elsülni, de amit ő talál ki, az mindig jól sül el. És tény, hogy lehet, hogy egy kicsit furának tűnik, hogy én még nem végeztem, vagy nincsen olyan fajta biztos egzisztenciánk, hogy mind a kettőnknek munkahelye lenne, és akkor már összeházasodtunk. De pont emiatt, mert lelkész leszek, és lelkészként nagyon sok mindenre oda kell figyelni, pont emiatt mi úgy láttuk jónak, hogy mielőtt az élet sűrűjébe belekerülünk mind a ketten, hiszen nem csak én, mint lelkész, hanem ő is, mint lelkész feleség egy gyülekezetben igencsak komoly feladatokat fog ellátni. Jó, hogyha a házasságunk első évét, amire mindenki azt szokta mondani, hogy a legnehezebb, azt úgy már túléljük, és egymáshoz formálódunk. Imádkozunk, és gondolkodunk, és próbáljuk mindig a legjobbat dönteni, ahogyan az Úr mutatja meg, viszont olyan jó tudni azt is, hogy soha nem hagy el, és eddig is minden nehézségen átsegített.
Hogyan készülsz lelkész feleségként majd a Márton melletti szolgálatra?
Rengeteg lányregényt olvastam, a lelkész feleség a számomra mindig egy olyan nagyon romantikus pozíció volt, és ahogyan múlik az idő, egyre inkább azt látom, hogy mennyire alkalmatlan vagyok rá, ami nem feltétlenül baj. Az biztos, hogy még nagyon-nagyon sok mindent kell, hogy tanuljak, és az Úr nagyon sok mindenben közben fog formálni. Talán úgy mondhatnám, hogy próbálom olyan rendszeressé és mélyé tenni az ima életemet és az ige olvasást, egyáltalán az Istennel való kapcsolatomat, hogy az viharosabb körülmények között is megálljon, tehát majd amikor még ennél is kevesebb időm lesz, és majd a gyermekek itt fognak körülöttünk nyüzsögni, és a gyülekezeti programok, stb. Illetve valahol az, hogy már évek óta, mióta csak elindultunk együtt, valahol arra készítem magamat, hogy tudjam, hogy nem az én hivatásom, mint állatorvos lesz, ami erősebben fog a kettőnk életében működni. Tehát azért azt valljuk meg, hogy az állatorvoslás is egy egész, vagy inkább két egész embert kívánna. És valahogy nem okoz problémát. Tehát ezért nagyon hálás vagyok Istennek, hogy én ezt egyáltalán nem érzem áldozatnak, hogy én sosem fogok befutni valami nagy karriert, hanem az, hogy én itthon lehetek, és nevelhetem, ha Isten is úgy szeretni a kis családunkat, és tudok neki segíteni, amiben kell, az nekem teljesen elég, és ahova az Úr mutatja, oda megyünk. Tehát talán az engedelmességben meg az alázatban kell egyre inkább és egyre többet még gyakorolni.
Elgondolkodtam, hogy történészként a világ történetének a tényeivel és adatokkal és tapasztalatokkal szembesültél és foglalkoztál. Hogyan lehet a hitet, az érzelemvilágot ezzel az intellektuális hozzáállással vegyíteni?
Az biztos, hogy a történelem is egy ugyanolyan tudományág, mint a világon az összes többi. Nagyon sok mindent tudunk róla, óriási a fejlődés mennyisége, egyre több mindent tudunk, hogy mi hogyan történt, és ez nagyon jó, de el kell jutni oda, amit minden egyes tudományban látunk, hogy egy idő után fel kell tenni a kezünket, és azt kell mondani, hogy nincs tovább. Itt már nem tudunk racionális érveket mondani. Lehetne nagyon sok csatát felsorolni, vagy nagyon sok olyan történelmi eseményt, ahol akkora véletlenek történnek, amit egyszerűen már nem lehet véletlennek mondani. Azt gondolom, hogy a hittel a történet tudománya, ami tényleg összességében egy nagyon racionális tárgy, ilyenfajta módon mégiscsak összeegyeztethető. Másrészt viszont nekem nagyon jó használható, hogy van egy történelem tudásom, mondjuk a hittanórákon. Mert a gyerekeknek, amikor beszélek a Biblia eseményeiről, mindig tudok párhuzamot mondani, amit ők történelemből tanultak, és akkor már is nem annyira megfoghatatlan vagy meseszerű az egész, hanem a valós történelemben van, ahogyan egyébként ez az Úr célja is volt, hiszen a valós történelemben történtek a Biblia eseményei, és valós embereken keresztül szólt hozzánk, és szól hozzánk a mai napig.
De egy példát tudnál nekünk mondani, amiben megláttad, vagy látható szerinted, hogy Isten keze konkrétan ott van a történelemben is?
1945 és 56 között 11 néhány barlangban Kumrán körül nagyon sok ószövetségi iratot találtak, és az egyik tekercs Ézsaiás könyve. A íráskép, meg a papírusz anyaga, meg a tinta, meg hasonlók alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy Krisztus előtt 200 évvel ez a tekercs már megvolt. És ez azért annyira óriási felfedezés, mert 1936-ban a Szovjetunióban Sztálin elvtársnak a parancsára kiadták az úgynevezett megjegyzéseket, ahol leírták azt, hogy hogyan kell értékelni a történelmet. És ezután adták ki azt a parancsot, hogy be kell bizonyítani azt, hogy ami a Ószövetségben messiási profécia van, az minden Jézus utáni betoldás, és Jézus, hát ha Esetleg el is fogadjuk, hogy élő ember volt, de semmiképpen se lehetett Isten fia. Ehhez képest 45-ben megtalálták Izsaiás könyvét, és kiderült, hogy azok a proféciák bizony Krisztus előtt 200 évvel már ott vannak. Isten ígéretei ott vannak, hogy elküldi a messiást a világba, és visszavezethető az Ószövetségből az összes ígéret alapján. Miért pont akkor született meg? Miért pont Jézus Krisztus volt a messiás? És azt is elmondhatjuk most már, hogy hiába várnánk új messiást, mert a Ószövetség alapján arról van szó, hogy Dávid házából kell származnia. De azóta, hogy a jeruzsálemi templomot 70-ben lerombolták a rómaiak, nincsenek meg a nemzetségtáblák, tehát most már senki nem tudná azt bizonyítani, hogy Dávid házából származik. Az Istennek akár mondhatjuk úgy is, hogy van humorérzéke, hogy pont azokban az időkben, amikor a legerősebben próbálják bebizonyítani, hogy a Bibliában minden csak betoldás Jézussal, abban az időben megtalálják az igazi bizonyítékot, hogy nem.
Janka, te hogy tapasztaltad tanulmányaid során, hogy a hit és a természettudományok kapcsolata okozott-e ott problémát valakinek, vagy kellett-e megválaszolnod kényes kérdéseket ilyen téren?
Kérdésedre válaszolva tennem pontosabb volna, hogyha azt mondanám, hogy én hogyan éltem meg a biológia, a kémia és Istennek a viszonyát. Számomra minden, amit tanultam, akármilyen szinten, közép vagy felső fokon, ez csak azt erősítette meg, hogy Isten mennyire létezik. Abszolút igaznak találom a többi igével együtt, hogy a mi Istenből felfogható az a teremtett világ értelmes vizsgálatával megérthető. Azt látom, hogy valahányszor mondjuk egy, akár csak egy sejtnek vagy egy enzimnek a működését tanultuk, és érthető szintre le lett hozva, vagy én is megértsem, valahogy soha nem az fogalmazódott meg bennem, hogy hú, és akkor most már értem, és most már akkor evolúció, hajrá, vagy bármi, hanem sokkal inkább az, hogy milyen fantasztikus Isten, hogy ezt így ki tudta találni, hogyha az a enzim, ami igazából egy fehérje darab, molekula mondjuk, kicsit máshogy tekeredne, vagy kicsit más lenne az alakja, vagy más lenne a közegnek a kémhatása, akkor már nem működne az egész. Számomra inkább az az érthetetlen, hogy vannak olyan emberek, akik nálam sokkal magasabb szinten űzik ezeket a tudományokat, és felmerül bennük a gondolat, hogy ez úgy lett. Én el nem tudom képzelni, hogy gondolhatjuk azt sokszor, hogy ez a bonyolultság és hihetetlenül érzékenyen beállított élővilág kifejlődhetett idővel meg, mindig a legjobb kombinációk fönnmaradásával. Ilyen nincsen, tehát ennyi egymáshoz kapcsolódó alkatrész, anyagcsere folyamat. Én a biokémia tanszéken dolgozom, mint állatorvos az Állatorvos Egyetemen, innen a példák. Ez nem lehetséges.
Szerinted mi tarthat vissza egy embert akkor mégis attól, hogy elfogadja ezt, vagy meglássa ezt? Ki láthatja meg, és ki nem?
Azt gondolom, hogy a legnagyobb problémánk az, hogy félünk feladni a függetlenségünket és azt a látszatot, hogy a gyepő a mi kezünkben van. Tehát, hogyha az emberek, emberiség hajlandó volna ezt a vállalt vakságot elvetni, és azt mondani, hogy már pedig van Isten, akkor komolyan kellene vegyen egy csomó olyan dolgot, amit így nem kell. Akkor nem mondhatná azt, hogy ugyan már 10 parancsolat, vagy ugyan már erkölcs, vagy Istennek az igéje, hanem akkor el kellene ismerni, hogy nem mindenható, mármint maga az ember. Meg el kellene azt ismerni, hogy bizony van bűn, és ettől nagyon félünk, azt gondolom. Ez az egyszerűbb út bizonyos szempontból, de a halálba vezet, ahogy tudjuk, hogy oda vezet. Tehát a legegészségtelenebb út, ha úgy mondhatom.
Márton, azt kérdezném tőled, ehhez kapcsolódva, hogy ha mondjuk, amikor lelkész leszel, oda jön hozzád egy ember, akit lesújt a bűne, és egyszerűen nem tud tovább lépni az életében a bűntudata miatt, akkor mit fogsz neki mondani, hogyan vezeted őt?
Én is átéltem ezt a helyzetet, amikor az én bűneim sújtattak le. Egyetlen egy megoldás van, amit Jézus Krisztus mondott. Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ő az egyetlen, aki békességet tud szerezni az embernek. A mai tudományok között nagyon sokan azt mondják ilyenkor, hogy nem kell vele foglalkozni, meg relativizáljuk a bűnt. El lehet altatni a lelkiismeretet, de ez nem fog menni, mert a lelkiismeret újra és újra felébred, és ha nincs elrendezve egy bűn, akkor az bűn marad. De Jézus Krisztusnál, aki a Golgota keresztjén ezért halt meg, nála lehet elrendezni. És ő az, aki teljes és tökéletes váltságot fog adni, hogyan Pál apostol is mondja, hogy a tenger mélyére veti a bűneinket. Ha egy követ ledobok valahol, akárhol a földközi tengerben, az onnan soha többé nem fog feljönni. És olyan jó a Bibliában is olvasni az ilyen példákat, hogy a Királyok könyvében sokat olvashatunk arról, hogy Dávid királynak Betsabéval van egy nagyon komoly bűne, és akkor ebből kiindulva gyilkosság, hamis tanúzás, És amikor a Krónikák könyvében ezt a részt olvassuk, akkor ez a bűn ez egyszerűen nincs ott, nincs leírva. Azért, mert az Úr már nem emlékezik rá. Dávid megbánta, az Úr pedig megbocsátotta, és jóvá van írva. Én ezt az egy utat ismerem, de ez a legbiztosabb út.